Nők az úton, útra való beszélgetés minden csütörtökön.
Sziasztok, ez itt a Nők az úton podcast Szlavka Évával
és Csorba Anitával. A nőkazúton.hu oldalon mindent megtalálsz rólunk és az összes adásról.
Ha szereted és követed adásainkat, akkor köszönjük, ha értékelsz minket a podcast csatornán, amin hallgatsz, hogy máshoz is eljussanak az útra való üzenetek.
Szólj hozzá adásainkhoz Facebookon vagy Instagramon, hadd ismerjük meg a te véleményedet és történetedet is a témákkal kapcsolatban.
Tarts velünk az úton ma is! Az állások 80%-a még azelőtt betöltésre kerül, még mielőtt meghirdetnék. És hát mit tehetünk, hogy mi is bekerüljünk egy olyan céghez, amely még csak gondolkodik és fontolgatja azt, hogy felvenne egy munkaerőt. Hát a rejtett munkaerőpiacról beszélgetünk Boni Ágnessel, aki közgazdász és álláskeresési tanácsadó. Szia Ágnes!
Szia Ági!
Sziasztok! Köszönöm, hogy itt lehetek és üdvözlöm a hallgatókat.
Mesélj egy picit erről a rejtett munkaerőpiacról, hogy miről is van szó.
Ahhoz, hogy megértsük a rejtett munkaerőpiacot, egy picit bele kell képzelnünk magunkat a munkáltatónak a cipőjébe. A legtöbb esetben, amikor a vezető fejében megfogalmazódik, hogy szüksége lesz új munkaerőre, mert mondjuk a cég terjeszkedik bővül, vagy éppen valaki elmegy a cégtől nyugdíj vagy esetleg gyermekáldás miatt, akkor ő már tudni fogja azt, hogy a következő időszakban mennyi emberre és milyen emberekre lesz szüksége. De nem az az első lépés, hogy egyből az állásportálokhoz fordul és felad egy álláshirdetést, mert ilyenkor még lehet, hogy hónapokon keresztül érlelődik benne a gondolat, hogy akkor mikor és kit kellene felvenni. Amikor már körvonalazódik és látszódik, hogy most már hamarosan szükség lesz az új munkaerőre, akkor először körbekérdez az ismerőseit, munkatársait, rokonait, barátait, hogy ismernek-e valakit, aki megfelelne a pozícióra.
Ha tökéletes nem, pont, ugyanígy csinálom én is. Szorra.
Igen, azt láthatjátok, hogy sokszor egyébként a közösségi médiában is, hogy van esetleg olyan ismerősötök, aki ilyen pozícióban keres állást, tehát ez akár még ilyen szinten is működhet. A másik módszer, amit még szoktak használni, a legtöbb cégnél már van céges adatbázis, és ide gyűjtik a korábban beérkezett önéletrajzokat, és itt is körbenéznek, hogy hát, ha van valaki, aki megfelelne a pozícióra. Emellett kirakhatnak állásajánlatot a cégnek a honlapjára, közösségi oldalaira, illetve megkérdezhetik a szakmai szervezetek vezetőit, hogy van-e valaki a tagok között, aki megfelelne a pozícióra. És ha ezek nem járnak siker, ha itt nem jár sikerrel ezeken a csatornákon keresztül, akkor ad fel álláshirdetést.
Ez a maradék 20%, ugye?
Igen, igen.
De egyébként tényleg így van. Tehát egy szorra, amit Ági mondott, én ezeken szoktam végigmenni, igen.
Igen, és amit kihagytam, bocsánat, az pedig a belső pályáztatás, hogy egyre gyakoribb, hogy magán a cégen belül is meghirdetik az állásokat először, hogy esetleg van-e valaki, akit érdekel, hogy feljebb lépjen, vagy esetleg oldalra lépjen egy másik pozícióba, másik csoporthoz.
Tehát, hogyha van valaki, aki azon gondolkodik, hogy keresi a tökéletes álláshirdetés, amit majd betölthet, tehát akkor van egy rossz hírünk, mert valószínű, azt már valaki betöltötte. De hogy miket tehetünk, vagy mit tehetnek a hallgatóink, hogyha éppen azon törnék a fejüket, hogy állást keresnek.
Én még egyébként onnan indulnék, hogy hogyan Induljunk tudjuk onnan? Egy álláshirdetésen, hogy ez nekünk való.
Ennek az alapja az önismeret. Tehát ismernünk kell magunkat nagyon alaposan, tisztában kell lennünk az, hogy mit akarunk, ki milyenek a képességei, milyen képességekkel rendelkezünk, illetve az, hogy nagyrészt ismernünk kell magunkat, tudnunk kell, hogy milyen pozíciót, milyen területen szeretnénk betölteni. Ezt így érzi az ember, tehát ezt nem tudom azt mondani, de ez így belülről érzi, hogy olyan, mintha ezt rászapták volna.
Tehát az érzéseikre nyugodtan lehet hallgatni.
Igen, igen, de óva intenék mindenkit attól, hogy ezt várja, mert lehet, hogy évek telnek el, mire mondjuk megtalálja a tökéletes álláshirdetést, és ezért érdemes kezdeményezni, kezünkbe venni az irányítást, és oda egy olyan céghez bekerülni, ahol már megvan a pozíció, csak mi ránk várnak, hogy betöltsük.
Ezzel kapcsolatban mondtál egy nagyon érdekes dolgot, vagy mondatot, hogy a nők hozzá állásáról a kezdeményezéshez. Ezt kérlek, ismételjük meg adásban is, pont előtte beszélgettünk róla.
Igen, ugye az álláskeresést a legtöbbször az álláshirdetésekre való pályázással és az ismerősök körbekérdezgetésével azonosítják. Holott az álláskeresés az ennél sokkal szerteágazóbb, sokkal bővebb, sokkal több mindenből áll, és ezek általában eléggé proaktív módszerek, és a nők kevésbé szeretnek kilépni a komfortzónából, ahhoz, hogy ezeket a módszereket is bevessék, inkább maradnak a megszokott módszereknél, mint például az álláshirdetésekre való pályázás, és ahogy említettem, pedig érdemes kilépni a komfortzónából, mert ténylegesen a legjobb állások és a legjobb lehetőségek azok ott vannak.
Ez mit jelent kézzelfoghatóan? Írják ki a Facebook oldalukra, hogy egyébként keresünk, vagy a LinkedIn oldalra?
Nem, ezt semmiféleképpen nem javasolnám, nem, mert azt az emberek nem szeretik. Tehát, hogyha valaki a saját problémáját másokra próbálja ráültetni, vagy másoktól várja a megoldást, ezt nem javasolnám egyébként senkinek. A kommunikációban van itt egyébként a kulcs, hogy mindenki hogyan kommunikálja azt, hogy ő mondjuk most milyen helyzetben van, és hogy kinek kommunikálja. Tehát, hogy nem az, hogy most a nagyvilágba kírjuk, hogy állást keresek, ennél sokkal fontosabb az, hogy ténylegesen, hogy tudjuk, hogy mi mit akarunk, hogy milyen cégnél akarunk dolgozni, akár KKV, akár multi, akár non-profit szféra, milyen területen, milyen iparágban, milyen csapattársakkal, milyen fizetést szeretnénk. Ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy megtaláljuk azokat a célokat, ahol olyan állások vannak, amiben ténylegesen hosszú távon is kiteljesedhetünk.
Illetve hát akár egy külön adásunk lesz arról, hogy a nők mire figyeljenek és hogyan keressenek állást, úgyhogy most nem is ezzel kapcsolatban kérdeznélek, hanem inkább egy picit beszéljünk arról, hogy mi a különbség a nő és a férfi álláskeresés között, és hogy nyilván azt most nem kérdezem emiatt, hogy lehet bekerülni, de hogy nagyon érdekes, hogy a férfiak sokkal határozottabban, sokkal magabiztosabban keresnek állást, és olyan állásokra is beküldik a jelentkezésüket, aminek éppen alig felelnek meg, vagy van egy-két pont, aminek megfelelnek, míg a nők inkább szeretik ezt túlfokozni, és csak akkor jelentkeznek, hogyha mit tudom én, 90%-ának megfelelnek, hogy ez mennyire helytálló.
Igen, a férfiak azért sokkal, sokkal magabiztosabbak ezen a téren, és tényleg, ha már egy-két feltételnek megfelelnek az álláshirdetésbe, akár be is küldik a jelentkezésüket. A nők meg inkább azt keresik, hogy minden feltételnek megfeleljenek. Egyik véglet sem jó. Azt szokták mondani, meg azt javaslom, meg én is azt tapasztalom, hogy ha az álláshirdetésben a feltételek 80%-ának megfelel valaki, akkor érdemes elküldeni a jelentkezését, mert nincs olyan, hogy tökéletes jelölt. Tehát ami az álláshirdetésben van, az a munkáltató fejében egy álomkép, hogy ő ilyen jelöltre vágyik, de nem fog olyat találni. Tehát, hogy mindig lesz, amiben egy kicsit másabb a jelölt, és nem 100%-ba felel meg.
Anita, te hogy vagy ezzel, amikor felvételiztetél hozzád jelentkezőket, hogy ezzel a képpel, ezzel az államképpel, amit meghatároztál, hogy milyen munkaerőre van szükség, és milyen jelentkezők jöttek?
Én a feltételeket azokat nem szabtam meg ennyire, annyira kézzelfoghatóan, hogy ez bárkit visszatartson. Inkább én nálam az volt fontos szempont, és azt is írtam bele a jelentkezési leírásba, hogy motivált legyen, hogy proaktív legyen, hogy lelkesedni tudjon dolgokért, és hogy ezt
tehát inkább ilyen puhakészségeket határoztál meg, mint sem konkrét.
Igen, úgyhogy ezért tumakat. Én a mai napig például nem tudom, hogy nálunk ki milyen iskolát végzett, pont a múltkor ezen gondolkozom, mert hogy ez teljesen jelentéktelen. Az, hogy milyen tapasztalata volt, vagy a hobbi szinten, meddig jutott el éppen abban, amiben a munkakörben szüksége, hát olyan képességekre, amire a munkakörében szükség van, az nyilván nagyon fontos, de hogy ehhez nekem
tehát
például
ez
papír nem kell. Nyilván
képesség.
Ez különbözik egy ilyen kis cégnél, meg egy multinál, mert ott nyilván egy nagyobb leírás, tehát hogy ott nagyobb a leírás is, meg nagyobb, aminek meg kell előzetesen felelni.
Viszont említetted még szintén a beszélgetés előtti beszélgetésünkben, hogy a KKV-knál, tehát hogy a legtöbb állás, betöltetlen állás, ugye az KKV-knál van.
Igen.
Tehát kis cégeknél.
Uh-huh. Azt gondolnánk, hogy a legtöbb munkavállalót a multinacionális cégek foglalkoztatják, mert magukból a méretéből adódóan. De nem, mert Magyarországon a KKV-k foglalkoztatják a munkavállalóknak a 73%-át. Uh-huh. És ugye a KKV-k sokkal rugalmasabbak. Azt gondolnánk, hogy a legjobb lehetőségek multinál vannak, mert ugye nekik van költségük arra, meg költségkeretük arra, hogy olyan dolgokat is behozzanak, amire a munkavállalóknak igényük van. De hogy ez nem teljesen igaz, mert attól, hogy egy KKV-nál mondjuk még nem volt korábban lehetőség mondjuk a rugalmas munkavégzése, vagy nem volt gyümölcsnap, vagy nem volt mondjuk fitnessterem bérlet, az nem azt jelenti, hogy ott későbbiekben se lesz. Egyszerűen ott a számból adódóan lehet, hogy még tehát hogy kevesebben dolgoznak, és lehet még nem volt erre igény. És ha valakinek ez fontos, és akár mondjuk már a bértárgyalás fázisában, amikor már eladta magát, és már ténylegesen tudja, hogy ő fog kell lenni ennek a cégnek, akkor ezeket nyugodtan fel lehet hozni. Tehát a KKV-knál is ugyanolyan jó lehetőségekkel lehet találkozni, de ez is, hogy visszakanyarodjak, ennek is az előfeltétele, hogy az ember ismerje önmagát, és tudja, hogy mit akar. Tehát, hogy neki melyek mondjuk azok a plusz szolgáltatások, vagy plusz juttatások, ami számára mondjuk fontos.
És Visszakanyarodva egy picit a konkrétan a rejtett munkaerőpiachoz, illetve azokhoz a hirdetésekhez, miért ennyire fontos számodra ez a téma? Mert mikor elkezdtünk róla beszélgetni, akkor ezt konkrétan kiemelted, hogy ez egy nagyon érdekes téma is, és számodra egy ilyen szívhez közeli ez a rejtett munkaerőpiac.
Igen, nekem ez a kedvenc témám. Nem annyira ismert még itthon, pedig ez a rejtett munkaerőpiac az él és virul, és létezik. És azért is szoktam javasolni az embereknek, hogy próbáljanak meg betörni a rejtett munkaerőpiacra, megcélozni a rejtett állásokat, mert itt egyrészt lerövidül az álláskereséssel töltött időszak, és sokkal jobb állásajánlatokat, impozánsabb ajánlatokat, és sokkal eredményesebb állásinterjúkat fognak majd tapasztalni.
Mit jelent akkor konkrétan ez a betörés?
Ezeket a rejtett állásokat megtalálni. Igen. Megszerezni. Különböző módszerek vannak erre, például a cégeknek a közvetlen megkeresése, a fejlődő növekvő cégeknek a felkutatása, toborzókkal kapcsolatfelvétel, szakmai szervezetekhez való csatlakozás és a szervezetekben való aktív részvétel, a LinkedIn-en aktívan részt venni. Tehát ezek különböző módszerek, és attól függően, hogy ki milyen szakmai tapasztalattal rendelkezik, szakmai háttérrel bír, és milyen pozícióba pályázik, attól függően kell ezeket a módszereket alkalmazni.
Nézzünk bele a módszerekbe egy kicsit konkrétabban, tehát ebbe az öt módszerbe mondjuk, amit most felsoroltál, nézzünk egy-egy konkrét dolgot.
A LinkedIn-nel kezdjük, mert szerintem azt még nagyon kevesen használják Magyarországon, de azért egyre többen ahhoz, hogy ez hasznos legyen. Ott egy profilbeállítás, egy heti vagy havi rendszerességű posztolás, mi az, amit te javasolsz, hogyha valaki munkát keres?
Hát a LinkedIn-nél először leszeretném szögezni, hogy ez a szakmai kapcsolatépítésről szól. Tehát gyakran tapasztalom, hogy keverik az álláskeresők a különböző közösségi portálokat. Nem, ez a szakmai közösségépítésről szól. És azért érdemes akkor is a LinkedIn-t használni, amikor mondjuk valaki nem keres éppen állást, mert a toborzóknak a 94%-a használja a potenciális jelölteknek a felkutatására, és ha valaki aktív a LinkedIn-en, illetve a profilja megnyerő, a megfelelő kulcsszavakkal van feltöltve, itt értem alatt az, hogy azokkal a kulcsszavakkal, amire a toborzók rákeresnek, akkor még akkor is kaphat ajánlatokat, amikor éppen mondjuk nem keres munkát, és ki tudja, lehet, hogy egy olyan ajánlat fogja megtalálni, ami pont hozzá passzol. Úgyhogy ezt nagyon ajánlom. Az első lépés, hogy a profilt nagyon érdemes tényleg profin kitölteni.
Vagyis?
Hát vagyis profilkép, leírás, esetleg egy kis bemutatkozó videó.
Igen, ez lehet bővebb egyébként a LinkedIn profil, mint az önéletrajz. Érdemes az önéletrajz úgy tekinteni, mint a LinkedIn profil, a LinkedIn profilra úgy, mint az önéletrajz kiegészítőre, tehát ne szóról szóra ugyanaz szerepeljen benne. Itt nyugodtan bőlére lehet ereszteni, de nagyon fontos az, hogy ezt is mindig pozícióra szabjuk. Tehát mindenki tudja azért, aki állást keres, vagy ez lenne a cél, hogy mindenki tudja, hogy milyen pozícióra, milyen iparágban szeretne elhelyezkedni, és érdemes azokkal a cool szavakkal tarkítani, azokra az eredményekre felhívni a figyelmet a LinkedIn profilon, ami abban a pozícióban elvárt, vagy azokra a követelményekre.
Így van, és ugye a szakmai beszélgetésekbe kell részt venni a LinkedIn
oldalon. Az nagyon fontos.
Követni kell olyan
fontos,
oldalakat, amik abban a...
Hát, hogy olyan személyeket inkább, mert most megint változik, pont a napokban változott megint, vagy éppen változóban van a LinkedIn-nek az algoritmusa, és most már a saját linkeket, és hátré fogja sorolni simán, hogyha bejelölted a tök jó kis ikonrendszerét. Egyébként szerintem fantasztik, sokkal jobb, mint az összes többi social csatornának a visszajelző emoji rendszere, vagy emoji rendszere, mert ott van taps, van gondolkodó fej, van villanykörte, tehát nem a megszokott like, és mit tudom, csodálkozó, hanem ennél egy, valóban szerintem egy profil, és egy tök jó módszer, de most már nem azt fogja figyelni az algoritmus, hogy ki mire kattint, hanem hogy mikor kerekedik beszélgetés, és azokat fogja előrébb sorolni. Igen. Hogy tényleg beszélgetés kell kezdeményezni, ahogy te is mondtad.
Igen, érdemes akár mondjuk a LinkedIn, ha valakinek nincs blogja, akkor a LinkedIn-en nagyon könnyen meg tud osztani cikkeket a saját témájával, szakmájával kapcsolatban, és itt az a lényeg, hogy a szakértelmünkre felhívjuk a figyelmet, és hogyha bekapcsolódunk beszélgetésekbe, az is nagyon jó, ha saját magunk indítunk beszélgetést, mondjuk valamit olvastunk, és feldobunk egy témát ezzel kapcsolatban, feldobunk egy kérdést, hogy ti mit gondoltok erről, mert az is nagyon jó kis beszélgetést tud elindítani, és nagyon fontos, mert a toborzók is sokszor úgy keresnek, hogy a beszélgetéseket nézik át, és akinek a hozzászólása az az elég jó, akkor azt szín felkeresik azt a jelöltet.
Hát, illetve nem csak az, hogy elég jó, hanem most gondoljunk bele, hogy néz ki egy LinkedIn poszt, és hogy néznek ki a beszélgetések, mit látunk egyből, azokból az emberekből, akik valamihez hozzászoktak, vagy hozzászóltak, bocsánat, ugye látunk egy profilképet, látjuk a nevét, és alatta viszonylag röviden a titulus, vagy legalábbis azt az információt, igen, amit érdemes kidomborítani. Tehát ott van több száz HR-es, ugye mondtad a HR-esek 98%-a, most akár ez több ezer is lehet nyilván.
94%-a,
igen. Akik végigfutják az érdekes posztokat, és mit látnak belőle, lehet, hogy nem egyből elolvassák, hanem egy arcot látnak, ugye egy fotót látnak, meg titulus látnak, és már akkor átkattinthatnak, hogyha az a titulus az annak megfelelő, amit ki szeretne valaki domborítani.
Én nem? Még azt nagyon fontosnak tartom elmondani, mert szerintem nem mindenki tudja, hogy a LinkedIn-nél ellentétben a Facebookkal mindenkit, akit nem ismerünk, csak szeretnénk szakmai beszélgetést folytatni vele, vagy szeretnénk láthatóvá tenni magunkat, érdemes bejelölni. Tehát, hogyha valaki olyan helyre pályázik, akkor simán, amikor tudja, hogy milyen cégre vagy milyen szegmensbe, igen, akkor jelölje be az összes azoknak a cégeknek a HR-esét, és akkor így előbb-utóbb láthatóvá válik, amit ő kommunikál. Tehát ezt szerintem sokaknak nem tiszta, hogy ezt a LinkedIn-t a szakmai kapcsolatépítésre használják az emberek, és nem kell feltétlen személyes ismertség, a Facebookon nyilván a személyes ismertség, igen, ami fontos.
És érdemes, amikor valakit bejelölünk, akkor személyre lehet szabni a meghívót, igen, és röviden bemutatkozni, és elmondani, hogy honnan ismerjük, és miért szeretnénk vele felvenni a kapcsolatot, mert így nagyobb valószínűséggel vissza is fog igazolni, másrészt meg már lesz egy képe rólunk, és nem csak az, hogy van egy ember, aki bejelölt, és igazából azt sem tudom, hogy kicsoda.
Hát főleg, hogyha valaki ilyen céllal jelöl be valakit, igen, hogy igen, mit szeretne állást, akkor igen, mindenféleképpen érdemes egy kis levelet mellékelni hozzá, illetve hát erről is vannak diskurzusok a LinkedIn-en, hogy valaki nem szereti, hogyha csak úgy bejelölgetik, valaki meg semmi gondja vele, hogy senki nem ír semmit a bemutatkozáshoz, csak egyszerűen bejelöl, és ő is így teszi.
Tehát, igen, még egy picit bizonytalan a felhasználó piac, hogy ezt hogy is kell használni ezt a platformot, de szerintem igen, ez egyértelműen a szakmai kapcsolatépítésre van, tehát akkor.
Meg hogyha látjuk, hogy valamilyen céghez szeretnénk bekerülni, mert számunkra fontos, és már érezzük kellően magabiztosnak magunkat ahhoz, hogy meglássuk azt a céget, és van kellően ismeretünk, akkor nyilván követhetjük az adott cégnek az álláshirdetéseit, követhetjük az adott céget is, illetve jelöljünk be olyan munkatársokat, az adott cégnél dolgozó munkatársokat, pontosan, akik hasonló, igen, pozícióban, igen, ülnek, és egyébként velük fel is vehetjük a kapcsolatot, és ez nagyon klassz, hogyha mondjuk ismerünk annál a cégnél, vagy már a kapcsolati hálónkban van 4-5 ember, akkor amikor a HR-est esetleg felkeressük, akkor ő látja, hogy ho-ho, hát én már így fél lábbal benn is vagyok ott a küszöbön, mert hát ismerem ezt, meg azt, meg azt,
igen, tényleg. Itt konkrét lépéseket teszek azért, hogy oda bekerüljük. Szerintem ez már önmagában nagyon pozitív egy HR-es
szemszögből. Meg nem csak az ismertség szemszögéből, hanem hogyha van egy cég, ahova tényleg szeretnénk bekerülni, akkor érdemes azt leinformálni. Tehát a lehető legalaposabban lenyomozni, hogy tényleg szeretnénk-e ott dolgozni, és mi erre a legjobb, a belsős információk. A belsős információkat kitől kapjuk? Az ott dolgozó munkatársaktól. És tényleg, ha bejelölünk olyan embereket, akik ott dolgoznak, akkor nyugodtan kérhetünk tőlük akár egy ilyen 15 perces, 15-20 perces kis kávéval egybekötött, mm-hmm, kis beszélgetést. Tényleg, ja, csak arról, hogy ossza meg velünk a tapasztalatát azzal kapcsolatban, hogy milyen a cégnél dolgozni, milyen előrelépési lehetőségek vannak, milyen a cégkultúra, bármi, ami segít nekünk abban, hogy el tudjuk dönteni, hogy tényleg ott akarunk-e dolgozni.
Ezek egyébként a design thinking módszertanában én sütlen akartam mondani, milyen beszélgetések, mi az, amikor egy terméket prototípus beszélgetéseknek hívják, hogy keressük meg azokat a szakembereket, akik olyan pozícióban ülnek, ahol mi is szeretnénk. Uh-huh. És igen, valószínű az illető szívesen fog beszélni magáról, illetve amit szeret csinálni, és mi is el tudjuk dönteni, hogy vajon nekünk jó lesz ez a pozíció, vagy ez az állás, vagy ez a cég.
Igen, és a tapasztalat azt mutatja, hogy 15-20 perces interjúról van szó, de általában ez el tud húzódni, mert ugye az emberek szeretnek magukról beszélni, és amikor kérdezik, akkor csak beszél, és nagyon sok információt meg lehet egy ilyen kis interjú alatt tudni, és főleg, hogyha úgy zárjuk le az interjút, hogy esetleg tudnál még valakit ajánlani, akivel ezt az interjút lefolytathatnám, ezt a kis prototípus beszélgetés, vagy prototípus interjút, akkor még lehet, hogy a figyelmünkbe ajánl valakit, és csak így szépen lassan így bővül a kapcsolati háló, és ezt olyanok is tudják használni, alkalmazni ezt a módszert, akik egy kicsit introvertáltak, tehát nem nagyon tudnak kapcsolatot teremteni másokkal, mert ez tényleg pofon egyszerű, és ez bárkinél működik.
Szerintem a LinkedIn-t akkor is érdemes használni, ha éppen nem keresünk állást, tehát ez most egy Magyarországon már, igen, nyilván külföldön már nagyon népszerű, de Magyarországon most éppen feltörekvőben lévő platform, ahol szakmailag, aki valamilyen tehát szakmailag hiteles és
látható
szeretne lenni, igen, annak ott kell lennie.
Igen. Van, aki azt mondja, hogy aki nincs a LinkedIn-en, az nem is létezik. Van olyan szakértő, aki ezt mondja.
És hát ez egy nagyon jó módszer arra, hogy belelássunk a rejtett munkaerőpiacba, és meglássuk, vagy megtaláljuk azokat a pozíciókat, amelyek még nem is kerültek betöltésre, és nem csak, hogy nem kerültek betöltésre, hanem talán még csak a gondolata fogalmazódik meg az ott lévő munkatársakban. Te mikor erre a területre kerültél, amelyen most foglalkozol, mi vezetett idáig, hogy álláskeresési tanácsadó vagy?
Elég kalandos volt az utam,
mesélj,
ami idáig vezetett. Igazából saját problémakörből indultam ki. Én még az egyetem alatt megpályáztam egy gyakornoki állást, amit el is nyertem, és ott is maradtam, és sokáig ott, évekig ott maradtam, és az évek alatt szépen lépegettem felfelé a ranglétrán. Jó voltam a munkámban, kívülről nagyon szépnek és jónak tűnt minden, jó fizetéssel, de mégsem éreztem magaménak. Úgy éreztem, hogy többre vágyok, hogy többet szeretnék, értéket szeretnék adni, és nem éreztem jól magam. Tehát ez a tipikus, már hétfő reggel, már vasárnap reggel morcos voltam, hogy lassan már hétfő lesz, és alig vártam már a pénteket, és nem igazán akartam így tengetni a mindennapjaimat, de annyira erősek voltak bennem a berögződések az álláskereséssel kapcsolatban, mint például Magyarországon nem lehet állás, nem lehet jól keresni, itthon nincsenek jó állások, a biztos rossz állás is jobb a bizonytalannál, az álláskeresés csak a szerencsém múlik, hogy nem mertem lépni. Azonban egy nap már arra ébredtem, hogy a nyugdíjas éveket várom. És az annyira nem volt jó, hogy 26 éves fejjel, mert azért még egy pár évet le kell húznom, úgymond a munkaerőpiacon, és akkor úgy döntöttem, ez annyira erős volt, hogy lépek, és akármennyire félek az álláskereséstől, belevágok. Már korábban ugye olvasgattam, és tudtam, hogy van más módszerek, más utak is az álláskeresés, hogy nem csak az, ami az én fejemben létezik, amit mondjuk én hozok az oktatásból, vagy bárhonnan így magammal, és felvettem a kapcsolatot nemzetközi önéletrajzírókkal és álláskeresési tanácsadókkal, és velük kezdtem el együtt dolgozni. És ahogy egyre többet beszélgettem velük, egyre többet hallgattam őket, egyre inkább úgy éreztem, hogy elkezdett hívni a szakma. Ráadásul Magyarországon akkor már láttam, hogy igény lenne egy ilyen jellegű szolgáltatásra, és úgy gondoltam, hogy akkor belevágok, összekötöm a kellemest a hasznossal, és végül is így lett, hogy miközben kerestem azt a szakmát, amiben kibontakozhatok, megtaláltam a hivatásom. És ezt csinálom. Most meg másoknak segítek, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, vagy ha olyan helyzetbe vannak, mint én, hogy ki tudjanak belőle törni.
Gondolom, akkor egyéni tanácsadással, illetve írsz cikkeket, hol találnak meg a
igen, szoktam, van egy blogom a honlapomon, és emellett most tervezem azt, hogy vlogot is fogok majd indítani az elmúlt egy-két
hétben. Mondjuk be a honlap címedet is, benne lesz majd a blog posztban is.
CVfactory.hu És
itt gondolom blogposztokban tanácsokat.
Trükköket,
igen,
tanácsokat.
Igen. Azt rendszeresen szoktam, és emellett ugye egyéni konzultáció, az, hogy kinek mire van szüksége, milyen irányban, milyen szakmai tapasztalattal rendelkezik, ez függ, hogy milyen szolgáltatást, milyen csomagra van szüksége, és ez ugye ez emelt odáig, hogy csak egy 2 órás konzultáció, vagy éppen mondjuk egy komplex csomag, amikor teljesen átveszünk mindent onnan, hogy milyen pozíciót lenne érdemes megpályázni, hogyan pályázza meg, hogyan készüljön fel az állásinterjúra, hogyan kapja meg azt a bért, amit megérdemel, és még meg is írom neki az önéletrajzát. Tehát a kettő között vannak még lehetőségek.
Hogyan látod arányaiban a hozzád fordulók, hány százalék a nő, illetve férfi?
Majdnem azt mondanám, hogy fele-fele. Csak képzétek, hogy azt tapasztalom, hogy sokkal nagyobb számban vannak nő érdeklődők, mint férfiak. A férfiak hamarabb döntenek, hogy ezt a szolgáltatást veszik igénybe, álláskeresési tanácsadást. A nők inkább érdeklődnek, és sokan lemorzsolódnak utána. Ez számomra nagyon érdekes, hogy az érdeklődőknél a nőknek az aránya az 70-80%, de mire oda lesz, hogy konkrétan hozzám fordulnak segítségére, addigra majdnem így fele-fele arány.
Hát viszont ezért hozzuk a következő adásunkat, ami arról szól, hogy hogyan keressünk állást nőként, és akkor azoknak is tudunk tanácsot adni, akik végül lemorzsolódnak, és mégsem veszik igénybe ezt a szolgáltatást.
Igen.
Várunk titeket jövő héten is szeretettel, reméljük, hogy tetszett az adás, ha igen, akkor jelezzétek nekünk bármelyik podcast felületen hallgattok minket.
Köszönjük.
Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok.
Sziasztok.